Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A mai arénában elsősorban a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjéről beszélgettünk Szabados Gábor sportközgazdásszal. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Sportgazdasági szempontból mit jelent Budapestnek ez a foci BL döntő?
Gyakorlatilag nem is tudnánk elmondani, hogy mekkora esemény ez. A világ legnagyobb egyedi egynapos sporteseménye. Nincs olyan, ami ehhez fogható, csak olyan eseményeket tudnánk felhozni, amik hetekig, napokig tartanak. Egynapos események közül egyértelműen ez a csúcs.
A Super Bowlt is előzi?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy igen. Egyrészt azért, mert világszerte globálisan többen nézik, többen követik, és sokkal széleskörűbb a lefedettsége. Super Bowl az ugye mai napig nagyon Amerikára fókuszál, ott nyilvánvalóan mindent visz, de azért globálisan sokkal-sokkal kisebb az elérés, a lefedettsége, mint a Bajnokok Ligája döntőnek.
Presztízsben, mondjuk marketingben, felvezetésben, vagy akár show műsor jellegben, hogyan hasonlíthat össze a két esemény?
Teljesen más, tehát ugye nagyon jó volt a kérdés utolsó része, hogy show műsor, tehát valóban a Super Bowl az tényleg nagyon elment ugye a show irányába, nem véletlenül az amerikai média piacon ez működik jól. A Bajnokok Ligája döntő azért sokkal inkább a sportról szól, és a sportszakmáról szól. Itt is ugye vannak fellépők, ezek azért nincsenek annyira összekötve az eseménnyel, mint az Egyesült Államokban, de aki arra kíváncsi, hogy hogyan lehet a kettőt ötvözni, majd ugye a nyári világbajnokságnak a döntőjénél megláthatja, amikor a New Yorki döntőnek a szünetében hasonló halftime show lesz, mint amiket a Super Bowl-okon láthatunk. Ott láthatjuk tulajdonképpen meg először igazán, hogy milyen az amerikai stílusban megvalósított futball csúcsesemény.
Lehet, hogy a sportszakembereknek máshogy is kell majd készülni arra a döntőre, de most még a BL döntőben normál 15 perces szünet lesz majd.
Így van, valóban egészen más gondolkodást fog igényelni majd az a halftime show. Ahogy mondtam, itt azért sokkal inkább maga a Bajnokok Ligája döntő az a futballról szól, és nem arról, hogy milyen reklámok mennek a szünetben a tévében, nyilván nincsen annyi megszakítás, reklámszünet, és így tovább, és így tovább. De hozzáteszem, ez nem azért van, mert mi ezt máshogy csináljuk, egész egyszerűen az európai fogyasztó alapvetően ezt igényli, ezt követi, míg az amerikai fogyasztó az nem. Tehát ez teljesen egyértelműen a fogyasztói elvárásokhoz igazodik, és ebből a szempontból egyre inkább látjuk egyébként az európai fogyasztók mondjuk így amerikanizálódását, viszont azért ez olyan mértéket még messze nem ért el, hogy sokkal jobban hasonlítson mondjuk az amerikai televíziós közvetítésekre az európai sporteseményeknek a közvetítése.
Budapestnek mit hoz ez a Bajnokok Ligája döntő? Ugye azt lehet tudni, hogy nagyjából 30 ezer angol szurkoló érkezett akár már az elmúlt napokban is, főleg Londonból, és valószínűleg több mint 20 ezer párizsi vagy francia szurkoló.
Két részre bontanám. Egyrészt az a közvetlen bevétel, amit ezek a szurkolók termelnek, és itt Budapesten elköltenek, ez az, ami ugye közvetlenül érkezik, jól látható, viszonylag jól mérhető. A másik része pedig az az óriási média figyelem, amit ez a döntő jelent. Ahogy mondtam, ez a világ legnagyobb egyedi sporteseménye. Ennél nagyobb figyelmet egyszerűen nem kaphat Budapest. Ez egy óriási marketing értéket jelent. Olyan marketing értéket, amelyet nem tudnánk semmilyen hagyományos reklámkampánnyal vagy média kampánnyal megvásárolni.
A szállodáknak mit jelenthet?
Ugye itt 50 ezer szurkoló hangzott el az előbb, 30 ezer angol, 20 ezer francia.
Ez csak beslés természetesen.
Természetesen nyugodtan mondhatjuk, hogy ennél sokkal többen jönnek. Tehát ha most nem csak a konkrétan a kluboktól érkező szurkolókat vesszük, általában az a megfigyelt szokás, hogy jóval többen jönnek, ahányan egyáltalán jeggyel rendelkeznek, már ugye ez az 50 ezer is több, hiszen
17 ezer
hiszen ugye annyi jegyet nem is tudtak értékesíteni a klubok számára. Ha mindent ide veszünk, tehát egyrészt ugye a csapatokat, delegációkat, stb. És tényleg az, hogy mi lehet ez a maximális szám, aki Budapestre érkezik, ez akár a 100 ezeret is elérheti. ezt nyugodtan mondhatjuk. Ez, ha most ilyen átlagos költéssel próbálunk számolni, nyilván ugye ebben nagyon nagy végletek vannak. Van, aki tényleg idejön autóval és a kocsijában alszik, és mindenem próbál spórolni, amint csak lehet.
De ugye, talán ez a legritkább most.
De ez valóban azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligája esetén, vagy Bajnokok Ligája döntő esetén ez a legritkább. Ugyanakkor van ugye az a véglet, aki meg akár itt tölt több napot, és Budapestet is alaposan megnézi, körbejárja esetleg más helyszíneket is. Tehát nagyjából ilyen 1000 eurós átlag költéssel azt gondolom, hogy nyugodtan számolhatunk. Ebben nyilván benne vannak szállásdíjak, étkezés, és így tovább, közlekedés. Tehát ez azért már egy nagyon is jól látható összeg. Nyilván ez ugye alapvetően azoknál a vállalkozásoknál jelenik meg, akik ezekben a turisztikai iparágakban dolgoznak, tehát szállásadók, vendéglátó ipari egységek és hasonlók.
Budapest rendezett már labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzéseket, vizes világbajnokságokat, egyszer atlétikai VB is volt itt Budapesten. Ehhez képest mennyi pluszt adhat egy foci BL döntő?
A BL döntőt azt, ahogy mondtam, ugye nem lehet überelni, tehát ebből a szempontból bármit is csináltunk korábban, ez mindenképpen egy óriási plusz. Csak egy példát mondok erre. Ugye azt mondjuk, hogy ez egy egynapos esemény. Tehát nyilván ilyet még Budapest nem csinált. Ugyanakkor nem csak szombaton lesz Budapest a világ központjában. Tehát ha belegondolunk, aki ugye nézte a Bajnokok Ligája meccseket az egész szezon alatt, mindenhol ott volt a stadionokban a Road to Budapest felirat, tehát hogy az út Budapestre. Én néztem úgy Bajnokok Ligája mérkőzést külföldi csatornán, hogy nem értettem azt a nyelvet, amin beszélnek, de így néhány percenként mindig megütötte a fülemet a Budapest szó. Mert annyiszor emlegették a kommentátorok is, hogy ki jut el Budapestre.
Mennyire kötött ez a rendezvény az UEFA-nak, milyen feltételei, rendezési protokolljai vannak, amelyeket Budapesten is be kell tartani?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy másodpercre, nem percre, másodpercre pontosan megvan a forgatókönyv, mikor, hol, minek kell történnie, hogyan kell az adott dolgokat lebonyolítani. Tehát tényleg az, hogy amikor mondjuk, csak a legegyszerűbb dolgot mondok, amikor mondjuk elindulnak a csapatok a játékos kijáróból, az tényleg másodpercre pontosan meg van határozva, hogy mikor kell elindulni. Ugye a tévéközvetítésben néha látszik is, hogy valahol egy öltönyös ember int a csapatoknak, játékvezetőknek, hogy mikor kell elindulni, mikor indíthatja el például a játékvezető a mérkőzést, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon szigorú, és ez nem csak az időrendre, hanem minden egyébre is vonatkozik. Tehát akár a biztonsági előírásokra, akár arra, hogy ki hova mehet mondjuk a stadion területén belül, tehát kinek hova van belépési engedélye. De hát amit azt gondolom, hogy a televízió nézők megszokhattak például, hogy mi lehet mondjuk a stadionban a reklámtáblákon. Az ugye egészen triviális, hogy ugye csak az UEFA-nak és a Bajnokok Ligájának a szponzorai jelennek meg a reklámtáblákon, de ha például van valahol egy másik, magasabban valamilyen reklám a stadionban, azt például le kell takarni, tehát nem jelenhet meg. Tehát tényleg minden részletre menően nagyon szigorú előírást jelent ez, és természetesen nem csak a stadionban, hanem a stadion környékén is, hiszen ott is csak a Bajnokok Ligája partnerei jelenhetnek meg, akár mondjuk a szurkolói zónákban, és akkor természetesen erre is vannak előírások, ugye, hogy milyen típusú szállást kell biztosítani, és így tovább. Tehát gyakorlatilag kis túlzással mondhatjuk, hogy könnyű dolga van a budapesti szervezőknek, mert nem kell semmin gondolkodniuk, minden megvan, hogy mit, hogyan kell csinálni, de természetesen ez egy nagyon nehéz feladat adott esetben mindent úgy megcsinálni, ahogy az elvárásoknak megfelel, és nagyon-nagyon precíz, jól tervezett, jól kivitelezett munkát igényel.
Mikor és hogyan, mi alapján dőlhet el, hogy egy ilyen eseménynek milyen nyeresége van közvetlenül? Mert ugye azt látjuk, hogy azért kellenek fejlesztések, például éppen meg kellett nyitni a budapesti repülőtér egyes termináját erre a néhány napra, és lehetne itt még sorolni a példákat. Azt is látjuk, hogy a szállodaiparnak ez biztos, hogy nagyon kedvező ez a néhány nap, de mi lehet a mérleg, lehet egyáltalán összességében ebből egy negatív mérleg, vagy szinte biztos a siker?
Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a közvetlen nyereség az ilyen sportesemények esetén gyakorlatilag nem létezik, nem érhető el. Tehát az, hogy van egy táblázatunk, az egyik oszlopba rakjuk a közvetlen bevételeket, a másik oldalba a kiadásokat, és hogy a bevétel több legyen, mint a kiadás, ez gyakorlatilag kizárt, nagyon-nagyon speciális esetben valósítható csak meg. Tehát alapvetően nem azon nyer Budapest, hogy milyen bevételek érkeznek akár a városba, akár a különböző értékesítési pontokon, hanem elsősorban azon a média figyelmen, amit ez a mérkőzés jelent Budapestnek. Tehát alapvetően abból tud ez hosszú távon megtérülni. Nyilván az sokkal nehezebben mérhető, sokkal nehezebb berakni egy táblázatba, de alapvetően abból tud igazán megtérülni. Ugye itt beszéltünk arról, hogy mennyit költenek ezek a szurkolók, akik ide érkeznek, nyilván ezt lehet mérni, viszont ez ugye alapvetően azoknál a vállalkozásoknál csapódik le, akik ezzel foglalkoznak.
Illetve az államkasszában.
És természetesen az adóvonzata az államkasszában, de nyilván az csak egy kisebbik része, tehát bármilyen adóvonzatot nézünk, akár áfát, akár ugye a helyi turisztikai adókat, nyilván az jóval kevesebb lesz az abból származó bevétel, mint az a közvetlen kiadás, valamilyen szintű állami kiadás értve ez alatt mind a fővárosi önkormányzat, mind ténylegesen a központi kormányzatnak a kiadásait. Ugye itt most csak a szervezési költségeken kívül gondoljunk arra is, hogy például a szervezésben résztvevő cégek is több mint 300 millió forint értékben kaptak adóelengedést. Tehát itt nagyon komoly egyéb költségei is vannak ennek a szervezésnek. Még egyszer mondom, olyan kimutatás nem lesz, aminek a végén a közvetlen bevételek meghaladják a közvetlen kiadásokat, de ez minden egyes sporteseménynél így van. Tehát alapvetően azért érdemes ilyen sporteseményt rendezni, mert egyrészt ugye idejön rengeteg ember, aki közvetlenül érintkeznek velünk, megismerik Budapestet, megismerik Magyarországot, jó képet tudunk nekik mutatni magunkról, és ez ugye a későbbi turisztikai bevételekben óriási erőt jelenthet. Másrészt szerte a világban a médián keresztül Budapestet folyamatosan, ráadásul ugye, ahogy beszéltük, nem csak ezen a napon, hanem gyakorlatilag az egész Bajnokok Ligája szezon alatt olyan mértékben emlegetik pozitívan, hogy ez mind a városra, mind Magyarországra egy nagyon komoly imázshatást fejt ki.
Elsősorban ugye csak beslések lehetnek, hiszen például nem tudhatjuk, hogy aki 2 év múlva visszatér Budapestre, az azért tér-e vissza, mert annyira jól érezte magát, vagy teljesen másokból.
Ez pontosan így van, tehát ugye szokták mondani, hogy a marketingre költött pénz fele az kidobott pénz, csak nem tudjuk, hogy melyik fele. Ez is egy kicsit ilyen helyzet, tehát hogy nyilván nehéz nagyon pontosan felmérni ezeket a hatásokat. Vannak egyébként rá nagyon jó módszerek, tehát szokták például kérdőíves kutatásokkal vizsgálni azt, hogy az ideérkező szurkolók akkor mennyit költenek, tervezik-e, hogy visszajönnek, milyen vélemény alakult ki róluk bennük az országról, a városról, barátaiknak fogják-e majd ajánlani, hogy ide jöjjenek, és így tovább, és így tovább. De természetesen azt, még ha esetleg látjuk is azt, hogy mondjuk ez szurkoló, aki most itt volt a meccs miatt, az, ahogy ugye a kérdésben is elhangzott, ha 2 év múlva visszajön, lehet, hogy más miatt jön vissza. Tehát persze ezt pontosan mérni nem tudjuk. Sajnos a marketing az valóban egy ilyen műfaj. Ugyanakkor tényleg azért nagyon sok olyan közvetett eszköz van, akár az ilyen kérdőíves felmérések, akár ugye a költéseknek a számítása, akár ugye különböző médiaérték számítások, tehát hogy például amikor Budapest megjelenik a nemzetközi médiában, akkor ennek milyen médiaértéke van. Ha ugyanezt mondjuk hagyományos hirdetési eszközökkel, tehát online reklámokkal, televízió reklámokkal próbáltuk volna elérni, akkor annak milyen értéke lenne. Tehát azért vannak bőven olyan lehetőségek, amivel nyugodtan amik alapján nyugodtan kijelenthetjük azt, hogy várhatóan az az érték, médiaérték, figyelemérték, amit Budapest megkap egy ilyen döntő kapcsán, az jóval nagyobb, mint az az összeg, amit elköltünk a rendezésre.
Budapest, illetve Magyarország miben adhat, ha adhat bármiféle egyedi arculatot ennek a mostani nagyjából 3 napnak és főleg a szombat estének?
Alapvetően ugye itt nem a televízió nézőkre kell gondolni, mert amit mondjuk egy televízió néző a Bajnokok Ligája döntőjéből lát, legfeljebb csak a Budapest szó más, mint hogyha egy másik városban rendeznék. Ugyanakkor az a, hát várhatóan akár közel 100 000, de mindenképpen sok 10 000 ember, aki ideérkezik Magyarországra, azok nyilvánvalóan itt találkoznak Budapestnek a fő nevezetességeivel, hiszen gondoljunk arra, hogy maga ugye a fő szurkolói zóna is a Hősök terén van, tehát akkor azért tényleg nagyon sok mindent láthatnak a városból. azt gondolom, hogy ez egy óriási alkalom Budapest számára. Tehát tényleg, amikor élesben tesztelik azt, hogy milyen vendéglátók vagyunk, mit tudunk nyújtani. Természetesen Budapest amúgy is egy komoly turisztikai desztináció, de ez azért még mindig egy olyan plusz tud adni, ami ezeket a lehetőségeket tudja növelni, és ez például, tehát nem véletlenül mondtam ezt, hogy mondjuk a Hősök terén van ugye a szurkolói zóna, ami egyébként a stadiontól sincsen különösebben messze. Ez például azt gondolom, hogy már is egy olyan speciális magyar vonatkozás, hogy tényleg ott nagyon sok mindent megtudhat magyar történelemről, magyar kultúráról az, aki külföldről érkezik és ide látogat. Tehát az például ezt mindenképpen egy nagyon jó döntésnek tartom, mert ezzel tényleg jól meg lehet ismertetni a szurkolókkal Budapestet, és egy olyan élményt lehet adni még azoknak is, akik esetleg máshol nem is nagyon mozognak, hogy mindenképpen pozitív gondolatokkal emlékezzenek a városra.
Sportgazdasági vagy éppen gazdasági szempontból, illetve akár marketing szempontból hogyan hasonlítható össze ez az egyestés esemény mondjuk a Formula 1-es magyar nagydíjjal, amelyből volt már 40, és mondjuk a Sziget Fesztivállal, amelyből szintén volt több tucat már?
Nyilván alma és körte, tehát egy az egyben nehéz összehasonlítani, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ha most a nemzetközi globális elérést veszem, akkor azért a Bajnokok Ligája döntő mindent visz. Tehát azzal tényleg csak az olyan nagy események tudnák felvenni a versenyt, mint amilyen tényleg egy olimpia, labdarúgó világbajnokság, Európa bajnokság, vagy esetleg egy-két sportágnak a világbajnoksága, tehát mondjuk egy atlétikai vagy úszó világbajnokság az egész több hetes időtartamot tekintve. De például még a Formula 1-es magyar nagydíj is egy adott nagydíj, tehát nyilván most nem a 40 éves sorozatra gondolok, hanem egy adott nagydíj nem tud olyan média figyelmet hozni, mint amilyet a Bajnokok Ligája döntő. Az tény, hogy oda ugye értelemszerűen a Hungaroring befogadó képessége az lényegesen nagyobb, tehát oda...
100 000 fő, bár ugye nem mind külföldi, azt is tegyük hozzá.
Ez így
igaz,
van.
Hogy a mostani BL döntő helyszínén is lesznek magyarok, de talán még kisebb arányban, mint a Hungaroringen egy-egy Formula 1-es versenyt.
Egészen biztosan kisebb arányban, tehát azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a Hungaroringen, még úgy is, hogy ott is kisebbségben vannak a magyarok, még ott is jóval több magyar lesz arányait tekintve, mint a Bajnokok Ligája döntő. Mind a stadionban, mind várhatóan a stadionon kívül, de még így is azt gondolom, hogy a Bajnokok Ligája döntőnek a hatása az jóval nagyobb. Egész egyszerűen futball versus többi sportág. Tehát a sporton belül a labdarúgás ez egy egészen egyedi kategóriát képvisel, azt nem lehet semmilyen módon felülmúlni. Nyilván ugye a Sziget Fesztivál az aztán pláne alma és körte, tehát ugye ez egy kulturális, elsősorban zenei fesztivál, tehát nyilván jóval nehezebb összehasonlítani.
Bár részben ugye mégiscsak lehet, mert ott is nagyjából 100 000 fő a befogadó képességnek a felső határa egy-egy napra, tehát azzal számolhatunk, hogy nagyjából 100 000 külföldi, vagy 80 000 külföldi jelenik meg pluszban a fővárosban.
Ez így van, és ott ugye, ami nagyon fontos különbség, hogy nyilván annak a globális média lefedettsége nincs, vagy nagyon elenyésző, ott ugye az igazán erős, hogy ennyi ember idejön, és Budapesten, Magyarországon jól érzi magát, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ebből a szempontból erősebb, mint mondjuk a Bajnokok Ligája döntő, hiszen azok az emberek, akik ide érkeznek, azért jóval aktívabbak, mint akik mondjuk tényleg csak egy napra érkeztek, akár egyébként a Formula 1-es nagydíjra, akár a Bajnokok Ligája döntőre. Tehát amit így személyes marketingnek nevezhetünk, hogy mégis Budapestre ez milyen hatást fejt ki. Tehát ez a fajta, nevezzük akkor így személyes marketing, ez nyilván a Sziget Fesztivál esetében jóval erősebb, viszont az a globális marketing lefedettség, amit a Bajnokok Ligája döntő hoz, az összességében én azt gondolom, hogy mindent felülír.
Ön ugye nem csak sportközgazdász, hanem sportfogadásokkal is foglalkozott az elmúlt években is, illetve a 2000-es évek első részében sportújságíró volt. Tehát egy kicsit beszélhetünk talán a szakmáról is. Hogyan látja az esélyeket egy ilyen döntőben? Ugye a Paris Saint-Germain az Arsenallal küzd meg, a Paris Saint-Germain évek óta sok gólt szerez, az Arsenal viszont nem nagyon enged gólokat az ellenfeleknek.
Valóban, hát egyszer erre azt mondtam, hogy ez tulajdonképpen a megállíthatatlan golyó és a mindent megállító falnak az összecsapása, és akkor várjuk, hogy mi fog történni. Egy olyan csapat, ugye a Paris Saint-Germain, amelyik egészen elképesztő támadó játékkal rendelkezik, és tényleg egy olyan csapat az Arsenal, amelyik pedig valóban olyan védelemmel és olyan nagyon szervezett, nagyon tudatos játékkal, ami gyakorlatilag mindenhol ilyen gőzhenger jelleggel győzelemre vezet. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ennél ideálisabb párosítás talán nem is lehetne, hogy tényleg abszolút a maximumra tudjuk tekerni az izgalmat. Én azt gondolom, hogy a Párizs az esélyesebb, egy minimálisan, nagyon minimálisan, de esélyesebb. Egyébként ezt mutatják a sportfogadó irodák otcai is, tehát ott is a bookmakerek is a Paris Saint-Germain tartják esélyesebbnek, de nyilvánvaló, hogy ez gyakorlatilag bármilyen irányba elbillenhet. Abban szinte biztos vagyok, hogy nagyon szorosan nem fog nyerni a Paris Saint-Germain. Tehát vagy az lesz, hogy viszonylag simán, mert rúgnak egy gólt, és utána már az Arsenal nem nagyon tud visszajönni, vagy végletekig elmegy akár döntetlennel, vagy Arsenal vezetéssel a döntő a végletekig, úgy értve, hogy akár 11-esekig. Tehát azt gondolom, hogy ha Párizs rúg egy gólt, és utána azért ki tudja mozgatni az Arsenalt, akkor sok minden történhet még, de természetesen ez az a mérkőzés, ahol egyébként bármitől mondhatunk, hogy mi fog történni, mert tényleg minden megtörténhet.
Egyébként a mesterség és intelligencia néhány héttel ezelőtt még az Arsenalnak adta a nagyobb esélyt, aztán most ez az elmúlt időszakban fordult. Mennyire használnak jelenleg, és mennyire érdemes használni, akár mondjuk a sportfogadások elkészítésénél mesterséges intelligencia modelleket, illetve mennyire használnak még gyakorlatilag emberi intelligenciát jelenleg az irodák?
Ezek a modellek és algoritmusok már jóval azelőtt jelen voltak a sportfogadó irodák működésében, mint hogy ez mondjuk így a közéletben megjelent, és az egyszerű felhasználók is ilyeneket tudtak volna használni. Tehát ugye látjuk azt, ha bárki fellép egy sportfogadó oldalra, ugye azt látja, hogy egy mérkőzésre tényleg rengeteg, több száz fogadási lehetőség nyílik. Ez gyakorlatilag mindent különböző algoritmusok generálnak le. Tehát ez leggyakrabban még elmúlt években is úgy működött, hogy a fő boccokat, tehát az 1x2-t azt ember határozza meg, a többit az pedig ebből valamilyen algoritmus. Nyilván ma már akár ugye a fő boccokat is algoritmusok határozzák meg, de azt gondolom, hogy ez pont azért jó, és azért racionális, mert ezek sokkal hidegebb fejjel, vagy hát most amit ugye egy mesterséges intelligencián értünk, tehát tényleg az érzelmeket maximálisan kiszűrve, csak a racionalitásra épülve tudják meghatározni az esélyeket. Tehát ilyen értelemben én abszolút bízom ezekben az eszközökben és algoritmusokban, de azt tudjuk, hogy a sportfogadásban éppen az a szép, hogy aztán bármi megtörténhet. Tehát az, hogy végül mi fog történni, az nem igazolja azt, hogy egyébként az odcok azok helyesek voltak-e vagy sem. Azok mindig helyesek, de természetesen bármilyen kimenetel előfordulhat, hogyha annak nullánál nagyobb a valószínűsége.
Emlékezhetünk csak a két csapat legutóbbi BL döntős szereplésére. Ugye a Paris Saint-Germain 5 góllal vette az Intert, ez gyakorlatilag egyetlen szakértő vagy egyetlen modell sem valószínűsítette. Az Arsenal pedig 20 évvel ezelőtt a BL döntőben vezetett a Barcelona ellen, de hogy gyakorlatilag több mint 70 percet emberhátrányban kellett játszania, az sem volt azért egy könnyen megkalkulálható, vagy előre kalkulálható forgatókönyv.
Természetesen, tehát a labdarúgás ilyen, és ezért szeretjük, hát azt gondolom unalmas is lenne, hogyha könnyű lenne előre megmondani a kimeneteleket, és éppen ezért ugye túl azon, amit az előbb is mondtam, hogy a labdarúgásnak milyen népszerűsége van, éppen ezért ugye a sportfogadási piacon is a labdarúgás egyértelműen dominál, és a labdarúgó események dominálják ezt a piacot, nem csak azért, mert a sportág annyira népszerű, hanem azért, mert fogadásra annyira alkalmas, mert annyira kiszámíthatatlanok az események. ebből a szempontból ugye az, hogy a labdarúgásban mennyire borulhat a papírforma, annak jóval nagyobb esélye van, mint bármely más csapatsportágban. Tehát akár veszek kosárlabdát, kézilabdát, bármit, az esélyesebb csapat jóval nagyobb valószínűséggel nyer, mint labdarúgásban. Ez még mindig nem azt jelenti, hogy ne nyerne hosszú távon általában az esélyesebb csapat. Általában hosszú távon mindig az esélyesek nyernek, de jóval nagyobb az esély arra, hogy boruljon a papírforma. Tehát az, ami mondjuk történt, amikor például a Premier League-et megnyerte a Leicester, vagy mondjuk az idei NB1-et megnyerte a Győr, ez gyakorlatilag más sportágokban nem fordulhatna elő, hogy ilyen anyagi hátrányba és éppen ebből következőleg az esélyek tekintetében hátrányban lévő csapat hosszú távon nyerjen, nem csak egy mérkőzés, hanem hosszú távon egy egész bajnokság tekintetében első tudjon lenni. Ez más csapatsportágokban nem fordulhatna elő, csak a labdarúgásban, és hát ott is nyilván nagyon ritkán.
Jelenleg 2026-ban így az évezred első századának negyede után a Premier League, az angol bajnokság ereje mennyire hasonlítható a bajnokok ligájaihoz? Mert ugye azt lehetett azért tapasztalni, hogy például az Arsenal szurkolók lehet, hogyha választani kellett volna két trófea közül, akkor azt mondják, hogy az angol bajnokságot nyerjék meg.
Én is azt gondolom egyébként, hogy most már sokkal nyugodtabbak az Arsenal szurkolók, mert ami fontosabb volt, az megvan. Jövőre már valószínűleg nem így lenne. De azt nyugodtan mondhatjuk, hogy amit láttunk idén meg tavaly, ugye idén is tegnap a Konferencia Ligát angol csapat nyerte, múlt héten az Európa Ligát angol csapat nyerte, ugyanezt történt tavaly is, hogy a Konferencia Ligát, Európa Ligát is angol csapat nyerte. Ezek nem véletlenek. A Premier League olyan óriási gazdasági fölényben van Európa többi országához képest, ami ugye meghatározza a költségvetést, meghatározza a keretösszegeket, meghatározza ezáltal a csapatok játékereit. Az az angol csapat, amelyik kijut az Európa Ligába vagy a Konferencia Ligába, az annak a sorozatnak az első számú esélyese. És ahogy láttuk itt az elmúlt években, általában ezeket az esélyeket valóra is váltják. A Bajnokok Ligája az egyetlen sorozat, ahol az angol csapatok találkoznak olyan klubokkal, akik gazdaságilag is hasonló szinten vannak, mint ők. Elsősorban ugye azok a top csapatok, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain, és nagyjából itt majdnem vége is van a sornak, akik ugye a gazdasági bevételek alapján is mindig az élmezőnyben vannak, ők azok, akik fel tudják venni a versenyt az angol csapatokkal. Emiatt van az, hogy a Bajnokok Ligájában nem olyan gyakran nyernek az angol csapatok, de hát nem olyan régen nyert a Manchester City, előtte nyert a Chelsea, tehát azért előtte nyert a Liverpool, tehát nyilván azért itt is gyakori az angol győzelem, de itt azért más csapatoknak van esélye érvényesülni. Meglátjuk, hogy összejön-e az, hogy most három angol csapat nyeri a három európai kupasorozatot, de még egyszer mondom, igazából főleg az Európa Ligában és a Konferencia Ligában látszik az, hogy az angol csapatoknak a fölénye az óriási. A Bajnokok Ligájában van még néhány olyan csapat, amelyik fel tudja venni a versenyt az angolokkal.
Közben pedig a Premier League önmagában is akkora brand, ugye most akár már egy olyan szurkoló is csettinthet, aki nem feltétlenül egy csapatnak szurkol a Premier League-ben, de össze akarja hasonlítani a tengeren túli ligákkal. Tehát például egy Premier League, hogyha egy tengeren túli liga alapszakaszával vetjük össze, hasonlóan izgalmas. Most, hogyha az angol bajnokság végső tabellájára gondolunk, akkor a 6. helyezett Bournemouth és a 18. tehát kiesett West Ham között, hogyha a győzelmek számát nézzük, akkor mindössze 3 meccs a különbség, és ugye a középmezőnyben gyakorlatilag mindegyik klubnak 10 és 15 közötti sikere van 38 meccsből, tehát ez nagyon hasonló eredménysor ahhoz képest, hogy aztán a végső helyezésben mekkora a különbség.
Ez pontosan így van, a Premier League túl azon, hogy a legnagyobb erővel rendelkezik, sokkal kiegyenlítettebb, mint a többi top bajnokság, tehát Spanyolországban, Németországban, Franciaországban elképzelhetetlen lenne ez a fajta kiegyenlített küzdelem. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindenki egyenlő. Értelemszerűen azért az amerikai ligákban ott még nagyobb ez a kiegyenlítettség. Ott ugye nagyon komoly eszközök állnak rendelkezésre arra, hogy ezt fenn is tartsák. Gondolunk ugye akár a fizetési plafonra, akár a draftrendszerre, és más, akár a jövedelem újraelosztásra, és más korlátozásokra. De pontosan egyébként hasonló a dolog, tehát a Premier League-nek a legnagyobb gazdasági ereje az elsősorban a televíziós bevétel, mind a hazai, mind a nemzetközi televíziós bevétel, amelyet sokkal kiegyenlítettebben osztanak el, mint a többi topligában, és alapvetően egyrészt ez biztosítja ezt az óriási előnyt, másrészt azt a kiegyenlítettséget is, amiről itt az előbb beszéltünk. Itt említettem ugye az előbb a Leicestert, nem véletlen, hogy, hogy ez pont Angliában történt meg. Tehát az, hogy Spanyolországban bajnokságot nyerjen a Rayo Vallecano, vagy Németországban a nem tudom én, az Augsburg, és még sorolhatnám a példákat, ezek elképzelhetetlenek. Most mondhatjuk az is, hogy az is elképzelhetetlen volt, hogy a Leicester megnyeri a Premier League-et, de megtörtént, és nem véletlen, hogy az Angliában történt meg. Az, hogy ez pont a Leicester volt, és pont úgy, ahogy, az nyilván már nem gazdasági kérdés, hanem szakmai kérdés, de alapvetően az angol liga az, ahol a kiegyenlítettség ilyesmire lehetőséget biztosít, és tényleg, ha megnézzük, hogy tehát Spanyolországban jóformán csak az a kérdés, hogy Real Madrid vagy Barcelona, Franciaországban, Németországban kérdés sincsen szinte, hogy ki lesz a bajnok, vagy csak nagyon ritkán. Angliában azért még úgy is, ugye az elmúlt években ugye a Manchester City többször is megnyerte a bajnokságot, még úgy is azért nagyon éles volt a bajnoki küzdelem is, és utána a következő helyekért is a küzdelem. Tehát valóban egy túl azon, hogy a legerősebb liga, nyugodtan mondhatjuk, hogy az él bajnokságok közül messze a legkiegyenlítettebb.
Hogyha a francia bajnokságra tekintünk, bár most a Paris Saint-Germainnek azért a Lens-szal harcolnia kellett, az utolsó fordulókra vált egyértelművé, és ugye az egymás elleni rangadón vált véglegessé, hogy a PSG nyer, de azért tényleg évtizedes szinten a Paris Saint-Germain-t legfeljebb egy-egy meccsen tudják megtréfálni. Vicces, hogy ezt most éppen a városi rivális tette meg ebben a szezonban kétszer.
Valóban így van. Nyilván ugye a francia bajnokság annyiból még a többihez képest is speciális, hogy ugye a Paris Saint-Germain elsősorban ugye a katari tulajdonos miatt magasan kiemelkedik a mezőnyből.
És ugye ez az ötödik számú liga, tehát hogyha bárhogyan is nézzük Európában, mégiscsak az angol, a spanyol, az olasz és a német mögött van.
Így van, így van. Tehát az, hogy pont valóban az öt nagy bajnokságból a leggyengébben és gazdaságilag legkevésbé erősben van pont egy olyan csapat, amelyik egyébként a bevételeket tekintve most már minden évben ott van a legnagyobb bevételt felmutató klubok listáján. Tehát ott ez a kontraszt, ez óriási. Tehát ott ezért van ez. Tehát itt említettük a Németországot a Bayern Münchennel, ugye Spanyolországot a Real Madriddal, Barcelonával. Még ott sincs akkora fölény, mint amekkora a Paris Saint-Germainnek a fölénye Franciaországban. Még egyszer mondom, ez elsősorban ugye a katari tulajdonosok miatt van. Ugyanakkor ez is, csak hogy akkor visszaugorjunk egyet Angliába, tehát a Manchester City mögött meg ugye az Abu Dhabi emírség áll, hasonló erőket mozgatva meg, és egyébként összegszerűen is teljesen hasonló bevételekkel, mint amivel a Paris Saint-Germain rendelkezik. Mégis a Manchester City nem tudja olyan szinten dominálni a Premier League-et. Mondom ezt annak ellenére, hogy itt most tényleg volt ugye egy olyan sorozatuk, hogy többször is megnyerték a bajnokságot, de hát tényleg azért itt fogcsikorgatva, és most egymás után kétszer is elbuktak. Tehát nem tudja úgy dominálni a Premier League-et, mert az angol csapatok fel tudnak érni erre a szintre.
És akkor már említsük meg, az Arsenalnak pedig amerikai tulajdonosai vannak. A Krönki család gyakorlatilag, ugye a korábbi években még csak többségi tulajdonos volt ez a család, most már egyedüli főtulajdonos, más üzleti modellel is, egy olyan családról van szó, amelynek nagyon sok sportbefektetése van a tengeren túlon is.
Ez így van, és nagyon-nagyon amerikai az a gondolkodásmód, amit az Arsenal tulajdonosai képviselnek. Tehát idézőjelben csak a 9.-10. helyen van általában az Arsenal a legnagyobb bevételű klubok listáján. Tehát azért van egy jól látható különbség. Mondjuk a Manchester City, a Manchester United vagy akár a Liverpoolhoz képest. Tehát emiatt is óriási dolog az, hogy, hogy gyakorlatilag itt már évek óta mindig ott, ott toporogtak a bajnoki cím küszöbén. Nagyon jól látható az, hogy, hogy nem megy felesleges költésekbe a tulajdonos, most felesleges alatt értve azt, hogy, hogy igazi nagy sztárigazolása ugye az Arzenálnak nem szokott lenni, hanem tényleg inkább arra építenek, hogy legyen egy jól összerakott csapat, és az próbáljon meg sikeres lenni. Tehát ebből a szempontból tényleg nagyon speciális, és mondhatjuk, hogy ahogy az amerikai ligákban szoktak működni a franchise-ok, igazából inkább az a gondolatmenetük, függetlenül attól, hogy nyilván itt nincsenek olyan külső adminisztratív szabályozások, amelyek befolyásolnák az ő működésüket, de ezért mondtam, hogy, hogy egy nagyon amerikai gondolkodás, ez most sikerre vezetett hosszú évek után, hiszen megnyerték a bajnokságot. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mennyire tud ez fenntartható lenni. Tehát ahogy például láttuk a Liverpoolnál, hogy, hogy hát a tavalyi bajnoki év után az idei az messze nem úgy sikerült, hogy tud-e hosszabb távon is az Arzenál a Premier League élén maradni, vagy legalábbis azt a szintet fenntartani, hogy a bajnoki címért harcban áll.
Összességében egyébként a gazdasági kérdések és a sportszakmai kérdések mennyire szoktak dönteni, akár bajnoki címekről. Ugye láthattuk, hogy a Liverpoolnál azért nagyon komoly igazolások voltak, de azért a gazdaság, meg mondjuk a mesterséges intelligencia is talán nehezebben tud számolni sérülésekkel, vagy akár a gyengébb szakmai munkával. A Liverpool 5 forduló után 5 ponttal vezetett az Arsenalhoz képest a Premier League-ben, még a szerencsés hajrábeli győzelmekkel is, a végén pedig 25 pont volt a lemaradás, tehát az 5. forduló után 33 forduló alatt 30 pont hátrányba került a bajnokhoz képest az előző szezon bajnoka.
Hogy magára a kérdésre válaszoljak, ugye az amerikai ligákban, főleg az NFL-ben van ez a mondás, hogy a mérkőzéseket a támadó egységek döntik el, a bajnokságokat viszont a védelmek nyerik meg. Tehát ugyanezt tudnám mondani, hogy a mérkőzést azt a szakmai munka nyeri meg, a bajnokságot viszont a gazdasági háttér. Tehát alapvetően hosszú távon mindig kijön a gazdasági hátterek közötti különbség. Erre mondtam azt, hogy labdarúgásban fordulhat elő a leggyakrabban, hogy mégsem, lásd ugye Leicester és további hasonló példák, de alapvetően hosszú távon az esetek többségében mindig kijön a gazdasági hátterek közötti különbség. Éppen ezért egyébként az Arzenálnak nyilván nincs olyan különbség mondjuk az Arzenál és a Manchester City között gazdaságilag, mint amennyi itt a sokat emlegetett Leicester és az akkori top csapatok között volt. Tehát az mondjuk egy olyan különbség, ami ledolgozható, tehát megfelelő szakmai munkával áthidalható, de alapvetően tényleg azt tudom mondani, hogy a trófeákat azt általában a pénz nyeri meg. Egy adott mérkőzést azt nagyon jó meccstervel, nagyon jó szakmai munkával, és természetesen ezekkel a véletlenekkel, hogy bejön egy sérülés, bejön egy formaingadozás, stb. Ezekkel lehet egy-egy mérkőzésen valamilyen egyensúlyt teremteni, de a trófeákat azokat általában a költségvetés nyeri meg.
Ha már a Liverpool, Szoboszlai Dominik volt a szezon legjobbja a Liverpoolnál, és ezt nem csak a magyar szurkolók mondják, és egyébként a magyar válogatott csapatkapitánya jó néhány álomcsapatba bekerült. Természetesen nagyon sok ilyen készül egy-egy Premier League szezon után, de én magam is megnéztem 5-6-ot, és 2-3-ban benne van Szoboszlai Dominik. Ő mennyit növelhetett az elmúlt nagyjából 12 hónapban, de mondjuk azt, hogyha a bajnokságot nézzük, 9 hónapban, az értékén, a piaci értékén, és még mellette a magyar válogatottból kik zártak jó szezont?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy akár több 10 millió euróval is nőhetett az ő piaci értéke. Nyilván, ha most megnézzük, hogy ugye itt a legnagyobb oldalak, amelyek ilyen becslésekkel foglalkoznak, akkor ez akár pontosan is mondható, illetve jól emlékszem, volt is ugye egy ugrás Szoboszlai Dominik esetében, de ha most úgy veszem, hogy mennyiért adná el a Liverpool, az biztos, hogy bőven 100 millió euró fölött volt. Ugye egy olyan játékosról beszélünk, akinek hiszem 50 millió euró volt az értéke akkor, amikor megvették, és akkor fizettek érte 70 millió körüli összeget. Az biztos, hogy most ennek a duplájáért adnák el esetleg, de lehet, hogy annyiért sem. Tehát ebből a szempontból óriásit nőtt az ő értéke. Kicsit furcsa helyzet ez neki, hogy valóban élete legjobb szezonja az az, amiben egyébként csapatszinten talán a legsikertelenebb volt. Ezt azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, de hát ilyen a futball, tehát ennyire más az egyéni megítélés és a csapatbéli megítélés. Hozzáteszem minden rossz májúság nélkül, a Liverpool gyenge idei szereplése az annyiból talán segített is neki, hogy jobban ki tudott tűnni abból a csapatból, de tényleg nem akarom ebbe az irányba elvinni, mert fantasztikus szezonja volt, és tényleg a futball és a sors furcsa fintora, hogy ez pont egy olyan szezonban történik, amikor egyébként csapatszinten talán a legtöbb csalódás érte. Teszem hozzá halkan, hogy nem csak a klubban, hanem a válogatottban is. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon speciális szezon volt a számára. Ugye más játékosokat, magyar játékosokat nézve, én azt gondolom, hogy Kerkez Milost kell elsősorban kiemelni, hiszen neki ez volt az első szezonja a Liverpoolban, tehát egy top csapatban. Végre eljutottunk oda, hogy egy topliga top csapatában van még egy magyar játékos. Ugye Szoboszlainál nagyon örültünk, hogy ez végre megtörténik. Kerkeznél azt gondolom, hogy pláne duplán örülhetünk, hogy ez megtörtént újra, és nyugodtan mondhatjuk, hogy nem volt mellékszereplő, hiszen az esetek többségében ugye ő játszott a bal hátvéd posztján, és hát ugye tekintve, hogy ugye Andrew Robertson távozik a Liverpoolból, szinte biztos, hogy ez akkor állandósul is.
Nagyjából, de már most is kétszer annyit játszott.
Így van. Tehát azért azt gondolom, hogy az, hogy ő távozik, a posztriválisa távozik, hát annál nagyobb dicséret nem kell, mint hogyha ha egyszerűen a klub és a játékos is belátja, hogy nem tudja felvenni a versenyt az új szerzeménnyel.
Még ha a piaci értéke nem is nőtt, sőt a Transfermarkt szerint picit csökkent, de tegyük hozzá, hogy amikor a Bournemouthból elkerült, akkor nagyon magasra tették Kerkez Milost, és egyébként bekerült a tavalyi szezon álom csapatába jó néhány helyen.
Így van, tehát ez azt gondolom, hogy ez inkább egy ilyen számítási korrekció volt az ő esetében. Nyugodtan mondhatjuk, hogy szintet lépett. Tehát azért az, hogy egy top csapatban állandó helyet kiharcolt magának, ez mindenképpen szintlépés. Én azt gondolom, hogy az ő értékelését nagyon erősen meghatározza a Liverpool gyenge szezonja. Tehát azért sem, tehát például a Transfermarktnál azért sem nőtt az értéke, mert ugye Szoboszlai nagyon kimagaslott, a többiek meg hát nyilván olyanok voltak, amilyen a Liverpool, talán így lehetne összefoglalni a piac értékítéletét, de még egyszer mondom, hát mégis csak ötödik lett a Premier League-ben a Liverpool, tehát top liga, top csapatáról beszélünk, bajnokok ligájában fognak játszani így is jövőre, tehát ez Kerkez számára egy óriási előrelépés. És akkor én még egy, nyilván nagyon sok futballistáról lehetne még beszélni, akár mondjuk Kovács Bendegúzról Hollandiában, aki tényleg azt gondolom, hogy ha most a felnőttek között az élvonalban meg tudja ragadni a helyét, akkor tényleg óriási karrier várhat rá. Én Tóth Balást emelném ki, még a magyar játékosok közül, aki ugye szintén Angliában, de a másodosztályban játszik, egészen fantasztikus szezonja volt. Tehát a Blackburnben óriási védései voltak, óriási meccsei voltak. Ugye közben ugye a válogatottban is azt gondolom, hogy egyértelműen első számú kapus lett. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő tovább tud-e lépni. Nyilván nem annyira fiatal, de hát kapusoknál ugye akkor az tényleg csak egy szám. Tehát én nagyon örülnék neki, ha ő például tovább tudna lépni, és mondjuk a Championship-ből akár a Premier League fele is tudna mozdulni. Nem, mintha egyébként a Championship az nem lenne egy tökéletes felkészítő bármire, mert talán a világ egyik legkeményebb, legnehezebb bajnoksága. De azt gondolom, hogy neki például, nyilván ugye az ő piaci értékét megint, ha számokban nézzük, már csak az életkora miatt sem nőhet jelentősen, hiszen ugye mindig a fiatal játékosok azok, akiknek komoly piaci értékük van. De ha most azzal a szemüveggel nézem, hogy a magyar válogatott milyen értékű játékosokkal kalkulálhat a jövőben, nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye a Gulácsi Péternek a korszaka után, aki ugye a Bundesligában volt top játékos, illetve még most is az, csak ugye most a válogatottban már nem lép pályára, abszolút mondhatjuk, hogy olyan kapusa van a magyar válogatottnak, aki tényleg a legmagasabb szintet képviseli.
Ha csak teljesítményről beszélnénk, akkor azért Szoboszlai Dominik után Willi Orbánt kellene a második helyre tenni, hiszen ő a Bundesliga meghatározó hátvédje évek óta, de hát már elmúlt 33 éves, tehát a piaci értéke nem lehet túlságosan magas, most egyébként nagyjából 5 millió euró.
Ez így van, ugye minél idősebb valaki, annál jobban csökken drasztikusan a piaci értéke, hiszen a piaci érték azt mutatja, hogy a jövőben mit tud az őt megvásárló klub számára nyújtani. Nyilván ez nagyon lecsökken, ahogy előre haladunk a korban. Meg hát ugye nyilván Orbánnak az a, már csak azért is kevésbé feltűnő, amit elért ebben a szezonban, mert hát tőle azért már megszoktuk hosszú-hosszú éveken keresztül, még jóval azelőtt is, hogy a magyar válogatottban elkezdett pályára lépni. Nagy kérdés, hogy ő a jövőben hol tud játszani, hol tud szerepet kapni. Én azt gondolom, hogy bőven-bőven van benne még annyi, hogy akár egy topligában, ha nem is feltétlenül topliga top csapatában játszon, de az meg, hogy esetleg egy alacsonyabb ligában, tehát legyen az akár Hollandia, vagy más hasonló bajnokság, bőven-bőven én még évekig tud olyan szinten játszani, hogy a magyar válogatottban például továbbra is meghatározó szerepet töltsön be.
És hogyha visszatérünk a budapesti BL döntőre, ugye egyetlen egy játékos van, akinek van magyar útlevele, Gyökeres Viktor, vagy Viktor Gyökeres, ő svéd válogatott, ugye Svédországhoz kötődik, de azért a felmenői között vannak magyarok, ugye az apai nagyapja mindenképpen. Az ő vételára is ugye téma volt, és nagyon nehezen engedte el a Sporting az Arsenalhoz, végül 63,5 millió eurós fix összegért került Londonba, de azért persze jóval kevesebb gólt szerzett, mint a portugál együttesnél. Csak azért, mert ugye itt lesz a BL döntő, az ő példája kapcsán mennyire mutatkozik meg, hogyha mondjuk szintet kell lépni, egy másik típusú ligába kerül az ember, akkor mekkora rizikó egy ilyen játékost leigazolni?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan ugrás, amit egyáltalán nem könnyű megoldani. Tehát az ő esetében például lehet, hogy mondjuk egy Premier League-ben nem rögtön a bajnoki címért küzdő csapatban ott jobban fel tudta volna építeni magát, jobban át tudta volna venni azt a nívót, amit a Premier League képvisel. De én azt gondolom egyébként, hogy a feladatát megoldotta. Valóban nem rúg annyi gólt, nem is biztos, hogy ez a dolga. Tehát azért Artétának az arzenálja az egészen máshogy működik, mint akár a Sporting, akár nagyon sok másik csapat. Az tényleg nem arra van kihegyezve, hogy egy játékost tömjenek, és ő rúgdossa a gólokat. Nagyon komoly taktikai feladatot kell az Arzenálban betöltenie. Én azt gondolom, hogy ezt egyébként jól betöltik, különben nem lenne a pályán. Ugyanakkor az, hogy ugye ez a 63 millió euró, hát ez azért a nemzetközi futballpiacon, ez kis túlzással nem megbántva senkit, ez apró pénz most már. Tehát gyakorlatilag 100 millió euró alatt klasszis játékost szinte már alig lehet vásárolni. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy az Arzenál nagyon jó vételt csinált vele, és még ha nem is játszik folyamatosan, azért folyamatosan ugye lecserélgetik, nem kezdő, becserélgetik. Tehát arra, hogy tényleg egy ilyen top csapatnak bővítse a variációs lehetőségeit, arra tökéletes, és hát nyilván a svéd válogatottban meg első számú csatár, egyébként nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mondjuk a nyári világbajnokságon hogyan fog tudni vele a svéd válogatott szerepelni.
A világbajnokságról is beszélünk majd természetesen néhány hét múlva, illetve ugye Gyökeres Viktor. Viktor Gyökeres lőtte ki a svéd válogatottat az amerikai VB-re. Most pedig majd láthatjuk a Bajnokok Ligája fináliában a Paris Saint-Germain Arsenal mérkőzése, hogy kezdőként vagy sem, az majd természetesen szombaton késő délután látszik meg. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Önök az elmúlt bő 50 percben Szabados Gábor sportközgazdást hallották, a műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.